Tehát 286-os éneket énekeljük. Mondom most már így rendezettebb körülmények között, hogy van-e valaki, akinek nincs igés lapja, aki nem kapott igés lapot, nyújtsa a kezét magasra. Józsi, merre vagy az igés lappal? Nagyszerű. Juditnak előre hozzá légy szíves egy igés lapot. Más mindenki kapott igés lapot? Ott hátul is van Pistiék is. Meg Eszter is ott hátul, még igéslap nélkül van. Nagyszerű. Hát még egyszer mondom, most megint rendezettebb körülmények között, hogy aki bizonyságtételre szeretne jelentkezni, az vagy a felügyelő úrnál ott hátul, vagy hozzám jöhet, és mondhatja, hogy szeretne bizonyságot tenni. Jósi Csatilla előadása után lehetőség van arra, hogy ezeket a bizonyságtételeket elmondják a testvérek. Attila, melyik éneket választottad? 347-es számú éneket énekeljük, készülve az ige hirdetésre. Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad. Ismerős ez az ének? Nyújtsa a kezét, aki ismeri? Nagyszerű, egy általánosan ismert ének. Tehát akkor énekeljük végig a 347-es számú éneket.
Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalma, világ teremtő, a te szózatod. mindenség támadó. A csillag ezrek, a nap fényessége, ég föld követte, szent arany szavad. Remek szívem, s megdöbben vincs csodája, minden
és várom Istenünk testvérek. A nap kezdetén Misi bácsi, amikor köszöntött minket, akkor említette, hogy oda kell figyelni a bizonyságtételekre, mert néha az igéből nem érthető az, hogy az Úr mit akar hozzánk szólni. Hát most következik ez a rész, de remélem, hogy majd a bizonyságtételek kiküszöbölik ezt a csorbát. Nagyon nehéz igét kaptam úgyis, ugyanis nagyon nehéz témát. A mostani témánk az Isten karja. És azoktól az igéktől én bevallom őszintén mindig kicsit félek, amikre az ember elsőre ránéz, elolvassa, és egyből jutnak eszébe ötletek. Mert azokkal az igékkel az a gond, hogy nagyon könnyű róla gyorsan, könnyű dolgokat mondani, de hogy az ember jobban elmélyed benne, nehezebb utat választja, akkor nagyon kiderül, hogy nagyon nagy mélységei és nagyon nagy nehézségei is vannak ezeknek az igéknek, és ezekkel az igékkel, témákkal igazán küzdeni kell. Most megpróbáltam ezt a nehezebb utat választani. Azért, mert maga ez a téma, hogy az Isten karja olyan mélységeket tárhat fel előttünk Isten igéjéből, amikre talán elsőre nem is gondolnánk. Én nagyon örülök annak, hogy Biblia ismerő emberek előtt beszélhetek most, mert így néhány dolgot, illetve Bibliából néhány dolgot, illetve igéket biztosan mindannyian ismernek, és ezért merészkedtem ebbe a kis nehezebb magyarázatba belevágni. Most felolvasom ezt az egyetlen egy verset, amit ennek az igehirdetésnek, illetve előadásnak az alapjául kaptam. Ülve hallgassuk meg, ez egyetlen egy rövid vers, Ézsaiás könyve 50. Részének a második verse, ami így hangzik. Isten mondja: miért nem volt ott senki, mikor hozzátok mentem? Miért nem válaszolt senki, amikor szólítottalak? Olyan rövid már a kezem, hogy nem tud megváltani? Nincs már annyi erőm, hogy megmentselek? Íme dorgáló szavammal kiszárítom a tengert, pusztává teszem a folyókat. Bűzlenek a halak, mert nem lesz víz, és elpusztulnak. szomjúságtól. Egy közhellyel szeretném kezdeni, és ez a közhely, ami egyébként nagy igazság, úgy hangzik, hogy mindenki magából indul ki. Ez egy óriási igazság, bár sokszor átsiklunk felette, de ha belegondolunk, akkor meg kell látnunk, hogy minden helyzetben önmagunkból indulunk ki. Magunkból indulunk ki, amikor más emberekről gondolkodunk, amikor egy másik ember élethelyzetéről, körülményéről gondolkodunk. És ez alapján állapítjuk meg, ez alapján a magunkból való kiindulás alapján, hogy egyes helyzetekben, természetesen a saját értékrendünkhöz képest, az a másik ember helyesen vagy helytelenül cselekszik-e, helyesen vagy helytelenül éli-e az életét. És ez az elv nem csak a körülöttünk élő embereknek a megítélésében igaz, hanem a minket körülvevő világnak a megítélésére is vonatkozik. Vagyis nagyon nagy mértékben függ az, hogy milyen képünk van a körülöttünk levő világról, hogy mi milyenek vagyunk. Ugyanis egy alapvetően problémás és depresszív ember számára a világ nem tartogat nagyon sok örömöt, csak inkább szenvedéseket. De egy kiegyensúlyozottabb, megoldott életű ember számára ez a bűnnel terhelt világ is tartogathat örömöket és boldogságot. Vagyis a világhoz és az egymáshoz való viszonyunk nagy mértékben visszatükrözi azt, hogy milyenek is vagyunk valójában. Nagy mértékben visszatükrözi a saját személyiségünket. Magunkból indulunk ki, és a rajtunk kívülálló dolgok megítélésével valójában nagyon nagy mértékben önmagunkat tükrözzük vissza. Azért tartom fontosnak ezt a bevezetőt, még ha nem is tűnik úgy elsőnek, hogy a témába vág, mert amikor feltesszük a mai napunknak a fő kérdését, hogy milyen Istenünk van, akkor valójában ugyanezzel a problémával állunk szemben. Mert nehéz erre a kérdésre válaszolni. Mondok egy példát. Valaki önök közül kíváncsi arra, aki mondjuk engem nem ismer, hogy milyen ember vagyok. Megkérdez két olyan embert, aki teljesen ellentétesen vélekedik rólam. Mondjuk megkérdezik elsőnek Évit, kedvesemet, hogy milyen ember vagyok, akkor ő valószínűleg azt fogja mondani, hogy egy szeretnivaló aranyos gyerek vagyok. Viszont megkérdeznének egy olyan embert, aki azért most remélem itt nincsen, aki nagyon nem szimpatizál velem, és közölné önök közül bárkivel, hogy a Jósics az egy szemétláda. Akkor most milyen ember vagyok én valójában? Hiszen itt van két teljesen ellentétes vélemény, és azt hiszem, hogy gondolkodhatunk, hogy melyik az igazság. Hiszen a kettőből nem tudunk egy szintézist vonni, mert olyan, hogy szeretni való szemétláda nem nagyon van. Tehát így ki lehet deríteni, hogy milyen ember is vagyok valójában? Nem. Csak azt, hogy milyen embernek tart engem egy másik valaki. Mert ismét mondom, mindenki saját magából, saját érzelmeiből, saját ízléséből indul ki, mindannyian. Amikor válaszolni akarunk arra a kérdésre, hogy milyen Istenünk van, akkor néhány objektív bibliai kijelentésen kívül elmondhatjuk azt, hogy én milyennek ismertem meg az Istent, és hiszen én azt nem tudom elmondani, hogy önök közül bárki milyennek ismeri ugyanezt az Istent. Természetesen el tudjuk mondani, hogy Isten mindenható, hatalmas, ezeket az olyan jelzőket, amiket a Bibliából megtudunk az Istenről, de amikor arról van szó, hogy ez a mindenhatóság, ez a hatalmasság hogyan látszódik meg az ember életében, akkor mindenki csak a saját nevében tud nyilatkozni. A saját tapasztalatai alapján, mondhatni saját magából tud, a saját élettapasztalataiból tud kiindulni. Hiszen itt mindannyian ismerjük az Istent. Egyenként mindannyian meg tudjuk mondani azt, hogy milyen Istent ismerünk, hogyan tapasztaltuk meg az életünkben az Istennek a gondviselését, a szeretetét, de azt nem tudjuk összefoglalni, nem tudja egyikünk sem összefoglalni, hogy az itt ülők közül mindenkinek milyen pontosan ez az Isten képe. És ezért nagyon fontos a testvéri közösség, amit itt az alkalom elején is hallottunk. Az, hogy ezt nem nagyon szokták egyébként a testvéri közösséggel hangsúlyozni, de nagyon fontos, hogy egymás bizonyságtételei, igehirdetései által halljunk erről az Istenről. Mert mi az Istenből mindig azt ismerjük meg, ami tényleg így önmagunkból kiindulva a saját élethelyzeteinken keresztül megtapasztalunk. De a testvéri közösség az, hogy azt is meghallgatom, azt is meghallom, hogy a másik milyennek ismerte meg az Istent, ez valójában tágítja a mi Istenről alkotott képünket. Mert nekünk, pontosan azért, mert önmagunkból indulunk ki, valójában egy beszűkült látókörünk van az Istennel kapcsolatban. Arról beszél, a Biblia is arról beszél, amikor az Istenről próbál meg megállapítani dolgokat, illetve közölni, hogy az a viszonyítási alap, ami alapján mi az Istenről megtudhatunk bizonyos dolgokat, az valójában tényleg önmagunk. Hiszen erről az önmagunkból való kiindulásról beszél a Biblia is, sőt, maga Isten is belőlünk emberekből kiindulva magyarázza önmagát. Amikor például az igénket, ugye a felolvasott igényben, hogy az Isten karjáról beszél. Hiszen ez egy, amikor azt mondják nekünk, hogy a kar, akkor ez egy teljesen emberi dolog. Minden embernek van minimum két karja, legalábbis a szerencsésebbeknek, és tudjuk azt, hogy milyen a kar, milyen tulajdonságai vannak a mi karunknak. Jobb esetben erős, tudunk vele dolgokat formálni, dolgokat teremteni, vagy akár elpusztítani. És ezért tudunk asszociálni arra, hogy amikor az Isten arról beszél, hogy neki is van karja, hogy akkor ez mit jelent? Hogy akkor ez jelenti a formáló képességet, ez jelenti az erőt, jelenti adott esetben a pusztítást is, és minden olyat, amit mi is a karunkkal meg tudunk csinálni. Ezt a képet, illetve ezt a módot, amikor ilyen emberi tulajdonságokhoz hasonlítjuk az Istent, amikor az Istent emberi tulajdonságokkal ruházzuk fel, és emberekhez hasonlítjuk, emberszerűen beszélünk róla, vagyis van keze, lába, arca, szája, azt szép magyar szóval antropomorfizmusnak nevezzük. Ezek a képek, ezek az antropomorf képek segítenek nekünk megérteni az Istent, és pontosan azért, mert önmagunkból kiindulva, emberségünkből kiindulva próbálhatjuk meg minél jobban megérteni őt, és minél többet megtudni róla. De ahogy ezzel a megismerési példával érzékeltetni akartam, nem gondolhatjuk azt, hogy az Isten csupán annyi, amennyit mi önmagunkból kiindulva megismerhetünk belőle. Mert a mi Istenünk nem hozzám, hozzátok, önökhöz, egyikünkhöz sem hasonló. A mi Istenünk nem egy teljesen antropomorf Isten, aki mindenben ugyanannyi, illetve mindenben csak ugyanazt tudja, ugyanarra képes, amire mi. Szóval ugyanolyan karja van, mint nekem, ami azért néha elfárad, ugyanolyan szemei vannak, mint nekem, ami mondjuk rövidlátó bizonyos helyzetekben, illetve objektíve rövidlátó, de ami nem tökéletes, hanem ő ennél sokkal nagyobb, ő ennél sokkal fantasztikusabb, ő tökéletes. Mert azok az istenek, amikről az emberek elképzelték, hogy ugyanolyanok, mint ők, és a saját képükre, az emberek képükre formálták meg, azok a bálványok. És ez a kérdés, az, hogy mennyire gondolkodunk az Istenről antropomorf módon, ez nagyon komolyan érinti a hitünket is. Mert azzal, hogy önmagamból kiindulva értelmezem az Istent, azzal könnyen esek abban a hibába, hogy én be is határolom őt. Behatárolom az ő cselekvő képességét, erejét és mindenét. És igényben is ez ellen a behatárolás ellen szól Isten, amikor azt mondja, hogy nem túl rövid a karom, és nem túl gyenge a karom, hogy megszabadíthassalak. Szóval itt is arról volt szó, hogy az emberek az Istennek a hatalmát azt valami véges dolognak próbálták meg elképzelni. Mondhatni, az emberek önmagukhoz hasonlították az Istent, egy olyan Istent képzeltek el, vagy úgy gondolkodtak Istenről, hogy az ő hatalma véges, az ő ereje véges, és az ő kegyelme véges. És itt az igében nagyon keményen mondja az Isten, hogy nem, ez egyáltalán nem így van. Őt nem lehet behatárolni. Isten karját például nem szabad akkor hasonlítanunk a saját karunkhoz, mert az övé más. Az övé erősebb, az övé nem fárad, és az övé mindenhova elér. És ez mindenre nagyon-nagyon, ez a gondolkodás mindenre kiterjed. Amikor úgy kezdünk el gondolkodni az Istenről, hogy önmagunkhoz kezdjük el hasonlítani, akkor általában az Istent valamiféle, lekicsinyítésben van része, lekicsinyítjük magunknak az Istent, nem gondolkodunk róla úgy, mint mindenható Istenről, és mint erősebb és igazán hatalmas Istenről. Például, amikor az Isten szeretetét elkezdjük hasonlítani a saját szeretetünkhöz. Nem ugyanolyan, mert az Isten szeretete végtelen. És akit mi nem tudunk szeretni, akit mi nem tudunk elviselni, az Isten azt is szereti, és azt is elviseli. Vagy az Isten türelmét sem szabad a mi türelmünkhöz hasonlítani. Mert akihez mi már türelmetlenek vagyunk, akivel mi már nem foglalkozunk, az Isten továbbra is türelmes hozzá, és továbbra is keresi. Az Isten kegyelme is sokkal nagyobb, mint a mi kegyelmünk. Olyan sok emberről le tudunk mondani, hogy ennek már mindegy, ez már nem érdekes, ennek már teljesen megkeményedett a szíve. De az Isten kegyelme ennél sokkal, de sokkal nagyobb. És ugyanígy, ahogy amikor az Isten erejét hasonlítjuk a saját erőnkhöz, hogy egy idő után elfogy, elfárad, nem az igazi, akkor is meg kell látnunk, hogy az Isten ereje tényleg egy végtelen erő, amit mi felfogni nem tudunk, és nem hasonlíthatjuk önmagunkhoz. Mert ha kizárólag ilyen antropomorf módon önmagunkból kiindulva próbáljuk meg értelmezni ezt az Istent, akkor annak az Istennek számunkra tényleg rövidnek tűnik majd a karja, és tényleg gyenge, rövid karja lesz. És nem merjük majd magunkat ráhagyni, mert bár az Isten végtelen, de mi nem hiszük el róla, és az Isten végtelenül erős, kegyelmes, szerető, de nem hiszük el róla, és akkor nem merjük ráhagyni magunkat, nem merjük azért, mert önmagunkból próbáljuk meg értelmezni őt. És most már szeretnék ennél a kar képnél maradni, kicsit szűkebben. Mit jelent az, hogy az Istennek karja van? A Bibliában nagyon sok helyen van szó az Istennek a karjáról. Most csak néhány dolgot szeretnék elmondani, hogy a Biblia mit ír az Istennek a karjáról. Az ige helyeket mondom, hogy hol találhatok, nem olvasom el, mert valamelyik hosszabb szöveg összefüggésben lenne értelmes, és akkor nagyon sokáig tartana. De ugye amikor az Isten karjáról beszélünk, akkor azt nem úgy kell elképzelni, ahogy mondtam, mint a mi karunkat. Az Isten karja a Bibliában mindig jelképez valamit, mindig valamilyen nagyobb erőnek vagy nagyobb hatalomnak a jelképe. Mózes második könyvében, a 6.6-ban olvashatjuk, hogy Isten karja a szabadító kar. Aztán Jobb könyvében olvashatjuk a 38. fejezetben, hogy Isten karja erős, ami képes mindent összetörni. Aztán olvashatunk Isten teremtő karjáról, szintén Ézsaiás könyvének 66. részében. Aztán Jobb könyvében is ugyanúgy a fazekas példájánál a 10. részben, hogy az Isten karja egy teremtő kar. Aztán olvasunk arról, hogy Isten kinyilatkoztatja a karját. Ez végül is arról szól, hogy kinyilatkoztatja az Úr a hatalmát Ézsaiás könyvének 53. részében. Aztán Isten karja biztonságot jelent. Zsoltárok 31. Zsoltárban. Aztán Isten karja nem rövid, amit itt Ézsaiás könyvének 50. részében olvastunk. Aztán a Zsoltárok 32-ben Isten karja súlyos. Szóval nagyon sok mindent jelent, nagyon sok mindent jelképez a Bibliában az Istennek a karja. És akkor milyen ez a kar? És itt most nem különféle jelzőket szeretnék felsorolni, hogy mondjuk Isten karja erős, hosszú, hiszen ezt azt hiszem, hogy minden bibliaolvasó ember nagyon jól tudja, hanem egy másik oldalról szeretném megvilágítani, amire talán kevesebbet szoktunk gondolni. És itt most vissza kell kanyarodnom az első gondolatmenethez, hogy az Isten nem lehet önmagunkhoz hasonlítani, az Isten nem egy antropomorf Isten, bár ilyen képekben beszélünk róla. Mert ennek az éremnek van egy másik oldala, ami sokkal fontosabb ennél, ez pedig az, hogy igaz, hogy az Isten nem antropomorf, viszont az ember az teomorf. Ez azt jelenti, hogy az ember Isten képű. Az embert az Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette, és teremtményi mi voltából adódóan az ember a bűnt kivéve mindenben az Istennek a képmása, az Isten képét hordozza. Az ember karja, tehát az Isten erejének teremtő, formáló és mozdító képességének a leképeződése. Amikor tehát az Isten karjáról beszélünk, az ő hatalmáról beszélünk, akkor nem csak az Isten karjáról és hatalmáról beszélünk, hanem az ő szolgái által kifejtett hatalmáról is. És ez nagyon fontos, mert az ő e világban jelenlevő mozdításra, formálásra alkalmas karja, azok valójában mi vagyunk. Általunk, rajtunk keresztül nyilvánul meg ebben a világban az Isten hatalma, az Isten mozdító és teremtő hatalma. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az Isten nélkülünk nem tudna cselekedni a világban. Viszont az Isten az ő szolgáin keresztül hirdeti például az evangéliumot. Belegondoltunk már abba, testvérek, hogy mekkora, micsoda nagy felelősség, vállalás az Isten részéről az, hogy nekünk embereknek, hibás, bűnös embereknek adja az evangéliumnak például a hirdetését. Vagy a másik testvérnek a felsegítése, másik testvéren való segítés. Amikor azt olvasjuk az igében, hogy az Isten az ő szolgáit bizonyos dolgokra indítja, bizonyos szolgálatokra, bizonyos dolgokat mond nekik, hogy tegyenek meg, azok valójában az Istennek a cselekvései az ő szolgáján keresztül. Vagyis az Isten karja, amikor az Isten karjáról olvasunk, akkor nem csak az Isten hatalmára kell gondolnunk, nem csak az Isten erejére, hanem a rajtunk keresztül megnyilvánuló hatalmára és erejére. Az Ószövetségben például nagyon érdekes, hogy az Isten karjaként megjelenik a király. Mert az Isten ő rajta keresztül gyakorolja a hatalmát. Az Isten a királyon keresztül kormányozza a népét, vagy amíg nem volt királyság addig, például most itt hallhattuk Mózest, hogy van valaki, aki az Istennek a hatalmát, aki az Istennek az akaratát közvetíti az emberek felé. Sőt, például Mózes esetében az Istennek az erejét közvetíti az emberek felé, amikor például a tenger ketté választásánál Mózes felemeli a botját. Szóval amikor az Isten karjára gondolunk, akkor ez számunkra, nekünk felelősséget is jelent. És ha belegondolunk az Új Szövetségbe, hogy ott hogy jelenik meg ez az Isten karja motívum, akkor gondoljunk elsőre a Krisztus testére, mint képre. Mindannyian ismerjük, hogy a Krisztus teste, mint kép, a gyülekezet, az valójában Krisztusnak, hogy úgy mondjuk, ebben a világban való cselekvését is jeleníti meg. A gyülekezet Krisztusnak a teste. Nem csak lelki test, hanem mozdulásra, cselekvésre alkalmas test. Vagyis Jézus cselekvő karja ebben a világban mi vagyunk. Mert Isten karja nem csak az ő hatalmának és az erejének a szimbóluma, hanem az Isten képű emberen keresztül az ő mozdító és cselekvő népén keresztül gyakorolt hatalma. Mert az Isten cselekvése ebben a világban az ő lelke által irányított embereken keresztül materializálódik. Vagyis rajtunk keresztül válik láthatóvá az Isten karjának, az ő cselekvő mozdulása ebben a világban. És amikor az Isten karja elénk kerül, mint gondolat, mint kép, akkor nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy nagyon kevés megállapítani erről azt, hogy erős. Nagyon kevés megállapítani erről azt, hogy hatalmas, hosszú és mindenhova elér. Ez természetesen igaz. És természetesen ez így is van. De abba is bele kell gondolnunk, hogy minket az Isten teremtett. És ebből az Isten képűségből fakadóan az Isten karja, az valójában mi vagyunk. Mert a mi karunk az az Isten karjának végül is ennek a képnek a leképeződése. És amikor minket az Isten indít, mozdít, minket az Isten indít arra, hogy a mi karunk megmozduljon, hogy akár öleljen, akár könnyeket töröljön, vagy akár írjon, vagy formáljon valamit, akkor az valójában az Isten karjának a munkálkodása rajtunk keresztül. Isten adja meg nekünk, hogy tényleg lehessünk mindig az Isten karja. Hogy amikor az Isten mozdít minket, akkor mi lehessünk azok a valakik, akik hajlandóak mozdulni. Hogy ne olyan bénakarok legyünk ebben a világban, akiket bár az Isten, a fő, a Krisztus próbálna mozdítani, de valahogy mégsem mozdulunk. Imádkozzunk. Istenünk, nagy vagy te és hatalmas. és erős a te karod. Erősebb mindennél, és hatalmasabb mindennél. Urunk, segíts kérlek, hogy felismerjük azt, hogy rajtunk keresztül is szeretnél te mozdulni. Hogy rajtunk keresztül, amikor elküldesz minket más emberekhez, és szolgálatot bízol ránk, akkor valójában te szeretnél mozdulni. Segíts, Urunk, hogy ne legyünk Krisztus testének béna végtagjai. Segíts kérlek, hogy amikor a mi Urunk elindít minket, akkor mozduljunk és induljunk. Amikor az Urunk cselekvésre indít minket, akkor valójában cselekedjünk. Urunk, ebben a világban, ebben a háromdimenziós világban általunk mozdítod meg a dolgokat. Általunk mozdítod meg, mert általunk vagy jelen. Segíts, Urunk, hogy a te lelked által mi tényleg tudjunk indulni, tényleg tudjunk mozdulni. Segíts kérlek, hogy a te erődből és hatalmadból felismerjük a mi felelősségünket is. Azt, hogy te indítani, mozdítani akarsz minket. És segíts kérlek, hogy mozduljunk is. Ámen.
358-as számú ének. 358-as ének.
Thank you.